Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket az úrvacsorai istentiszteleten. Az úrvacsorai istentiszteletünknek az alapigéjét a Korintusi első levél 10. fejezetéből szeretném felolvasni. Korintusi első levél 10. fejezetéből a 16. és 17. verset idézem. A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk. Ezt a két verset szeretném, hogyha átgondolnánk itt az úrvacsora előtt. És az első dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy ha felidézitek, vagy akár egyel hátrébb lapoztok, egy fejezettel később, hogy hogyan is van az úrvacsora sorrendje, a szent jegyek kiosztásának a sorrendje, hogy pontos legyek. Mi az, amit először osztunk? Ugye a kenyér? Nem, a szent jegyek sorrendjére kérdeztem, tehát ez volt a kérdés. De ez nem kérdés, hogy a lábmosás, mint előkészítő szertartás hozzátartozik, de konkrétan a jegyek kiosztásánál, ugye a kenyér van először, Jézus vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, ti érettetek, és utána jön ugye a mostnak a kiosztása, hogy ez az én vérem, amely kiontatik sokak bűnének bocsánatára. És olyan érdekes, hogy itt viszont az apostol fordítva idézi be. Vajon miért? És azt mondja, hogy Krisztus vérével való közösségünk a pohár, amelyet megáldunk, és a kenyér, amelyet megszegünk, az a Krisztus testével való közösségünk. Mi a Krisztus teste abban, ahogyan az apostol itt használja? Mert ugye van Krisztusnak a szó szerinti teste, ez az én testem, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amelyet ti érettetek adatik. Itt viszont valami más értelmet nyer. Jelképes értelemben a Krisztus teste az egyház. A Krisztus teste az egymással való közösség. Azt mondja, hogy a kenyér, amelyet megszegünk, a Krisztus testével való közösségünk, mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből részesülünk. Tehát az, hogy egy kenyeret eszünk meg, egy kenyeret törünk meg és osztunk ki, az azt fejezi ki, hogy mi sokan egy közösséget alkotunk. És így vagyunk a Krisztus testével közösségben. Tehát Krisztus vérével való közösség, és Krisztus testével való közösség. És nem véletlenül fordítja meg a sorrendet az apostol ezen a helyen, mert két különböző dologról beszél. A Krisztus vérével való közösség az első, és csak utána jön a Krisztus testével való közösség. Mit is fejez ki az, hogy a Krisztus vérével való közösség? A hálaadás pohara, amelyet megáldunk, a Krisztus vérével való közösségünk. A vérben van az élet. Ugye jól összeklapolt az egészségügyi 5 perccel. A vérben van az élet. Mit jelent a Krisztus vérével való közösségünk? Jézus Krisztus testé lett. Krisztus emberré lett, ott hagyta a mennyet, és eljött erre a földre. Azonosult velünk. Egy emberi életet élt végig, egy olyan emberi életet, amelynek a végén azt mondhatta, hogy én odaadom az életemet. Nem lehetett ez egy angyal, mert az angyal kapja az életet Istentől. Nem lehetett ugyanakkor ez az élet a mennyben élő Isten fiának az élete. Mert ő Isten. mi pedig emberek vagyunk. Szükséges volt, hogy ez a kettősség együtt legyen, hogy az Isten adhatja az életét az emberért, mert neki élete van önmagában. Egyedül övé a halhatatlanság. Egyetlen teremmény sem adhatta volna az életét egy másikért, mert nem az övé az élet. Csak az adhatta az életét, akié az élet, aki maga az élet. Ugyanakkor szükséges volt, hogy oda jöjjön, ahol mi vagyunk. Miért? Hogy helyettesünké legyen. Mert azonosította magát velünk. És itt kezdődik a Krisztus vérével való közösségünk, hogy Krisztus eljött erre a földre, és emberré lett, és testé lett. Bűntestének hasonlatosságában jött el a bűn miatt, hogy kárhoztassa a bűnt a testben. Krisztus emberfiaként élte le az életét. Személyében azonos volt azzal, aki eljött, Isten fia volt, velünk az Isten, szentnek hivatott, de ő emberként élte az életét. Akik részt vettetek a tegnap esti előkészítő áhítaton, ott volt egy részlet, ami arról szólt, hogy Krisztus azért tud segíteni rajtunk, mert ő pontosan együtt tud érezni velünk, mert ismeri a kísértést. Mert ő maga átélte. Ő azonosult velünk, és egy olyan emberi életet élt végig, amit bármely ember kell, hogy éljen, vagy bármely ember él ezen a földön, olyan megpróbáltatásokkal, olyan nehézségekkel, olyan kísértésekkel találkozva, amely bármelyikünk megpróbáltatása és kísértése. És amikor végigélte az életet, és soha egyetlen bűnt nem követett el, akkor Krisztus a helyünkbe lépett az ítéletben, és azt mondta, hogy én vagyok az, őket engedjétek el. Halálra adta önmagát, és azt mondta, hogy őket engedjétek el. Mert ő a helyünkbe lépett, mert azonosította magát velünk. Így is mondhatnánk, hogy Krisztussal úgy bántak, ahogyan mi megérdemelnénk, hogy velünk bánjanak, azért, hogy velünk úgy bánjanak, ahogyan egyedül ő megérdemli, hogy vele bánjanak. A pohár, amit felemelünk, azt fejezi ki, hogy Krisztus az életét adta értünk. És mi azonosulunk ő vele, ahogyan ő azonosította magát velünk. Krisztus a helyünkbe lépett, és emberként elviselte a bűnnek a büntetését, és azt szeretné, ha mi a helyébe lépnénk. Ha meglátnánk magunkat Krisztusban a kereszten, ha meglátnánk magunkat Krisztusban a sírban, ha meglátnánk magunkat Krisztusban a feltámadásban, és meglátnánk magunkat Krisztusban az Atya jobbján. Ezt jelenti azonosulni velünk, és nekünk azonosulni ő vele. A Krisztus vérével való közösséget fejezi ki az úrvacsora, hogy hiszem, hogy Krisztus élete az én életem, hogy hiszem, hogy Krisztus az én helyettesem, hogy a bűnöket Isten ő benne megbocsátotta nekem. És hiszem, hogy azt az életet, amit most élek, azt Krisztusban élem. Hiszem, hogy az Isten méltó arra, hogy ő neki adjam az életemet. Valami ilyesmit fejez ki a Krisztus vérével való közösségünk. Hogy nekünk életünk van, örök életünk van Krisztusban. Az örök élet, amit élni fogunk, az Krisztus élete. A Krisztustól kapott élet. Ez az Isten vérével, ez a Krisztus vérével való közösség gondolata. A második, hogy a Krisztus testével való közösség. És szeretnék most egy kicsit végig menni egy gondolatmenetem majd, ahol szeretném, ha meglátnánk ezt a közösséget, az azonosságot mindannyiunkkal. Krisztus azonosította velünk magát, hogy mi azonosítsuk magunkat ő vele, és azonosítsuk magunkat a Krisztus testével. közösség a Krisztus vérével, és közösség a Krisztus testével. A római levél harmadik fejezetéből szeretnék egy szakaszt ebből a szempontból végig gondolni. Azt mondja a harmadik fejezet 19. versétől kezdődően az ige. Végigolvasom először. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak, hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. Annak okáért a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, mert a bűn ismerete a törvény által van. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek, mert nincs különbség. Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, megigazolván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, akit az Isten előre elrendelt, elfedező áldozatul hit által az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt. Az Isten hosszú tűrésénél fogva az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Hol van tehát a dicsekedés? Kire kezdetett? Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvény által. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Figyeljük meg, hogy ez a közösség a Krisztus testével. Ez a közösség hány ponton valósul meg? Hány ponton fedezhetjük fel azt, hogy közös alapon vagyunk? Az első dolog, amit az apostol kiemel, hogy az Isten úgy munkálkodik, hogy az egész világ meglássa, szembesüljön azzal, hogy az ő ítélete alá esik. Zárójeles megjegyzés, Krisztus azonosította magát ezen a ponton is. Asszonytól született, törvény alatt lett. Nem? Tehát, hogy még ezen a ponton is Jézus azonosult az emberrel. A törvény funkciója, hogy megmutassa azt, hogy bajban vagy. Hogy bajban vagyok. A törvény funkciója a tükör, és senki nem várja a tükörtől, hogy eltüntesse a pattanást. A tükör azt tud karikírozni. Van görbe tükör, amely kiemel valamit. Esetleg tudunk használni sminkelő tükröt, és akkor az az apró szőröket is hihetetlen mértékben ki tudja nagyítani. De nincsen a Földön olyan, aki azt várná a tükörtől, hogy a pattanást meggyógyítsa. De a tükör kimutatja a dolgokat. És ez a törvénynek a funkciója. És Isten úgy munkálkodik mindannyiunk életében, hogy egy dologban biztosak legyünk. És pedig az, hogy járhatatlan számunkra az az út, hogy jók vagyunk, és ezért mi üdvözülünk. Erről az útról le kell mondani, ettől az úttól búcsút kell venni. Mert Isten a gondviselésében azért munkálkodik, hogy mindenki meglássa azt, hogy ítélet alatt áll. És ez az első közös platform. És ez az első közös platform annyira széles, hogy nem a hívők közössége van egy platformon rajta, hanem minden ember. Minden ember ezen az alapon áll, és ugyanolyan, hogy nincsen semmi, amivel mentegethetné magát. Nincsen semmi, amire hivatkozhatna. Lehet, hogy ez néha sokkoló emberek számára, hívő emberek számára, hogy azt azzal szembesít az ige bennünket, hogy kedves testvérem, nem vagy különb. Nem vagy különb. És ez ilyen idegborzoló, mikor a kocsma tölteléket látod, és hallod az Istentől, hogy nem vagy különb. Mikor látod a terroristát, és az Isten azt mondja, hogy nem vagy különb. Nem vagy különb. Szemernyivel nem vagy különb. Mikor látod a gyilkost a börtönben, és az Isten azt mondja, hogy nem vagy különb. El tudjuk ezt fogadni magunkra nézve. Sokkoló, nem? Tehát nézed az izraeli híreket, és az Isten azt mondja, hogy nem vagy különb. Nem vagy különb a terroristánál. Nincs egy külön út számodra a mennybe, és egy másik út a terrorista számára. Ez a közös mindannyiunkban, hogy kárhozat ítélete alatt állunk a bűneink miatt. Tudjátok, mi a különbség? Mert van különbség. Abban van különbség, hogy az egyik elismeri, a másik meg nem áll vele szóba. Ez egy különbség. Az a különbség, hogy a hívő ember elismeri, hogy bűnös, a nem hívő ember pedig még vagy nem jött rá, vagy már nem akarja elismerni. Mert ha el akarná, akkor menekülne Krisztushoz. De ez nem az a különbség, hogy én jó vagyok, ő meg rossz. Ez az a különbség, hogy én elismerem, hogy rossz vagyok, és nem mentegetem. És nem próbálok meg úgy feltűnni, mintha nem lennék rossz. Nem próbálok meg úgy feltűnni, mintha nem lennék rossz? Költői volt a kérdés. Aztán egy következő különbség, mert itt még egy különbség van, hogy a hívő bűnös meg a nem hívő bűnös között az a különbség, hogy a hívő bűnös lemondott a szégyen takargatásáról, ez volt az előző gondolat, és lemondott a saját igazságáról. Azért hisz Krisztusban. Azért hisz Krisztusban, mert hiszi, hogy a törvény szent és igaz, és jogos az ítélet, és neki szüksége van megváltóra. Lemondott arról, hogy a saját igazsága alapján üdvözüljön. Hogy a jó cselekedetei alapján találjon elfogadásra az Isten előtt. Ez egy különbség. Vannak emberek, akik még azon az úton járnak, hogy majd ők bebizonyítják, hogy méltók az életre. És akkor megint fel lehet tenni, minden ilyen kérdésnél fel lehet tenni. Lemondtam a saját igazságomról. Eljutottam oda a gondolkodásomban, a megközelítésemben, hogy leszámoltam azzal, hogy a magam cselekedeteire támaszkodjak. Miért találok nyugalmat, ha találok nyugalmat? Mi a békességemnek az alapja? Lemondtam a saját igazságomról, és teljes szívemmel a Krisztus igazságában találó békességet. És a harmadik gondolat, amit felírtam, az ebből logikusan következik, hogy az a különbség, hogy mi hiszünk Krisztusban, mint helyettesünkben, mint megváltónkban. Ez a különbség. Nem abban van a különbség, hogy az egyik bűnös, a másik meg igaz. Hanem abban van a különbség, hogy az egyik bűnös, a másik meg el is ismeri, hogy bűnös. Abban van a különbség, hogy az egyik megpróbálja jónak mutatni magát, a másik pedig lemondott a szégyen takargatásáról, és arról, hogy a saját igazságában keressen menedéket. Az egyik vagy nem ismeri még Krisztust, vagy visszautasította Krisztust. A másik megragadta Krisztust, mint reménységét. Ez a különbség. Nézzünk egy következő pontot. Azt mondja Pál apostol a római levélben, hogy mindnyájan vétkeztek, és mindnyájan szűkölködnek, megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Az az érdekes, hogy a mindnyájan erre is vonatkozik. A mindnyájan nem csak arra vonatkozik, hogy vétkeztek, nem csak arra vonatkozik, hogy szűkölködnek, a mindnyájan arra is vonatkozik, hogy mindnyájan igazán nyilvánítottak a Krisztus Jézusban való váltság által. Ezt a gondolatot Pál apostol máshol is megfogalmazza. a korintusi levélben azt mondja, hogy Isten nem tulajdonította a világnak az ő bűneiket. Jézus Krisztus áldozatának, váltság áldozatának a rabszolga díja kifizetése és felszabadítása áll mögött, a kifejezés mögött. A váltság áldozatnak van egy olyan hatása, amely minden emberre elhatott. És megint azt kell mondjuk, hogy egy olyan széles, közös platformunk van, ahol nem csak a hívők vannak, hanem minden ember úgy ezen a platformon áll, és ez közös az összes emberben, aki él ezen a földön. Mindnyájan kárhozatra méltó bűnösök vagyunk, és mindannyian életet nyertünk Krisztusban. Krisztus áldozatáért az Isten egyoldalúan nem tulajdonítja nekünk a bűneinket. És ez független a hitünktől. Ez független a hitünktől. Krisztus áldozatot hozott minden emberért, és minden embernek kegyelem időt biztosít az Isten ennek az áldozatnak a fedezeteként, ennek az áldozatnak a hátterén. Megigazulnak ajándékként az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által. Akik élnek, azok Krisztus vére alapján élnek. Akik élnek, azok Isten kegyelméből élnek. Kivétel nélkül. Akár hiszi ezt, akár nem. Akár hiszi magáról, hogy bűnös, akár nem. Kegyelemből él minden ember ezen a földön. És ebben nincs különbség. Hívőként nem élek jobban kegyelemből, mint a másik ember. Hívőként nincsen több életem, amit kaptam, mint amit kapott minden ember. Hatalmas nagy tragédia, hogy Isten minden ember örök életének az árát kifizette. És akkor nézzük a különbséget. Minden ember árát kifizette az Isten, az örök életének az árát kifizette. Valós üdvössége lehetne. Miben van különbség? Azt mondja, hogy Isten mindenkit megajándékozott. Nem szeretem az ingyen szót, de ezt tudjátok. Az ingyen szó messze nem tudja kifejezni azt, amit a gondolat kifejez. És a görögben ajándék van. Mert az ajándék nincs ingyen. Csak nem az fizet, akit megajándékoztak. Az ajándék mindenképpen pénzbe kerül. Mindenképpen életbe kerül. Ha te készíted el, akkor az életidődet adtad rá. Akkor az erődet adtad rá, a kreativitásodat adtad rá. Nincs olyan, hogy ingyen ajándék. Ilyen nem létezik. De nincs olyan, hogy valaki fizessen az ajándékért. Mármint, hogy akit kapta. A megajándékozott soha nem fizet érte. Mert ha fizet érte, akkor az már abban a pillanatban nem ajándék. És akkor egy mozzanatát hadd emeljem ki az ajándék gondolatnak. Az ajándékot azért kapjuk, mert üzen a szeretetről, aki adja. A ő róla üzen. Az ő döntése. De van egy pont, ahol van részünk. Mit csinálunk az ajándékkal?
Elutasítjuk vagy elfogadjuk?
Elutasítjuk vagy elfogadjuk. Ez a két nagy különbség. Minden ember a kegyelem ajándékát kapta. De van egy különbség. Az egyik csoport vagy nem ismerte még fel ezt az ajándékot, vagy semmibe vette ezt az ajándékot, vagy elutasította ezt az ajándékot. A másik csoport, az megismerte ezt az ajándékot, és megbecsüli ezt az ajándékot. És ebben van különbség. Mit kezdek az ajándékkal? Kicsomagolom? Vagy becsomagolva hagyom? Visszautasítom, vagy elfogadom. Ha kicsomagoltam, értékelem, megbecsülöm, használom, vagy elzárom valahova, hogy nehogy tönkre menjen. Nagyon sok mindent lehet kezdeni az ajándékkal. A hívő embert azt különbözteti meg a nem hívő embertől, hogy ő az ajándékot kibontotta, és használja, és él vele, és örül neki. A nem hívő ember úgy él ezzel az ajándékkal, hogy közben nem vesz tudomást az ajándékozóról. Ő is él az ajándékkal, mert ez az ajándék maga az élet. Csak nem gondolkozik el azon, hogy milyen ára volt ennek. Menjünk tovább. A következő, ami közös mindannyiunkban, az a szenvedés. Péter apostol azt mondja, hogy ne felejtsétek el, hogy a világban levő atyafiságotokon ugyanaz a szenvedés telik be. És azt kell mondjam, hogy ebben is olyan széles a közös platform, hogy nem a gyülekezet tagjai vannak egy platformon vele, hanem mindenki, az összes ember. Aki ezen a földön él, az az életében tapasztalja a szenvedést. Nincs különbség. Nem úgy van, hogy a hívők nem szenvednek, a nem hívők meg szenvednek. És nem úgy van, hogy a nem hívők nem szenvednek, és nekik jól van dolguk, a hívők meg szenvednek. Még akkor sem, ha néha találkozunk olyan Biblia versekkel, amelyek arra utalnak, hogy nekem kies hely jutott, nyilván szép örökség adatik. De alapvetően mindenki szenved ezen a földön. Mi a különbség? Az a különbség, hogy hogyan éled meg a szenvedést. Az a különbség, hogy mit munkál benned a szenvedés. Az Isten gyermekeiben a szenvedés bűngyűlöletet munkál, nemes bedést munkál, mert hogy tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Minden annak érdekében van, hogy a jellemük fejlődjön és változzon. Az ő életükben a szenvedés értelmet nyer, mert Krisztusi jellemet munkál ki. Mindig tegyétek oda a kérdéseket, jó? Lázadást munkált bennem, vagy az alázatot növelte bennem? Szembefordított Istennel, vagy pedig ragaszkodóbbá tett az Istenhez és az ígéreteihez, és annál fényesebben ragyog az új életnek, az újjáteremtett földnek a reménysége számomra. Javamra tudta fordítani az Isten, vagy pedig megkeményített és keserűvé tett az Istennel szemben. Nincs különbség, csak abban, hogy hogyan hat, hogy mivé formál. Nem ígéri meg azt, hogy megvéd a minden szenvedéstől. Némelyek vannak, amitől megvédhet. Szeretnék tovább menni, és egy következő közös platformot felidézni, ahol Krisztus testében mi együtt vagyunk. Bocsánat, mielőtt tovább mennék, belenéztem a vázlatomba, és van még egy pont az előzőhöz. Istennek van egy célja. Isten célja az, hogy kiformálódjon, kiábrázolódjon Krisztus bennünk, az a szeretet, ami Krisztusban van. És amikor az egy testről beszélünk, akkor beszélünk arról, hogy együtt örülni, és együtt sírni. Ez az, amit Isten szeretne kimunkálni, hogy a szeretetünk olyan legyen egymás iránt, az emberek iránt, hogy az valódi empátiává váljon, az valódi együttérzés legyen. És nem az, hogy az örülőnek elrontom az örömét, a sírót meg mindenáron meg akarom vigasztalni és örömre hangolni, hanem sírni a síróval, és örülni az örülővel. Ezt jelenti, hogy Isten célja teljesül az életünkben, és formálja a jellemünket. A következő, amit szeretnék kiemelni, mint ami közös, ami számunkra, és ez a küldetés. Na, itt már nem annyira széles a platform. Bár eredetileg azért azt hozzá kell tenni, hogy Isten minden embernek szánt szerepet. Tehát ha nagyon kitágítom, akkor itt is együtt vagyunk azon a közös platformon, hogy nem szűkíthetem le a gyülekezetre csupán, hanem az egész világ benne van. Mert hogy az Isten elforgatja a gonoszok tanácsát, és kiderül, hogy semmit nem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért, és azért tartottalak fel téged, fent téged, mondja a fáraónak, hogy benned mutassam meg az én hatalmamat. De hát azért most nem szeretnék beszélni arról a küldetésről, amelyet negatív módon tölt be valaki, ezért inkább leszűkítem ezt a platformot. Isten szeretné, ha meglátnánk, hogy mi Krisztusban, a Krisztus testében egyek vagyunk a küldetésben. Arra hívott el bennünket Isten, hogy miután beismertük a bűnösségünket, elfogadtuk az Isten kegyelmét, és értékeljük az Isten kegyelmét, és megtanulunk bízni benne a nehézségek között is, a szenvedés között is. Az Isten azt kéri, hogy legyél tanul mindenkitől. Nem a lelkésztől, nem a misszióvezetőtől, nem a véntől, hanem mindenkitől a gyülekezetben. Mindannyiunknak van feladata ezen a földön. Mindannyiunk közelében vannak emberek, akik szenvednek, és akik vigasztalásra várnak. Mindannyiunk közelében vannak emberek, akik még nem hallották azt, hogy az Isten milyen ajándékot adott nekünk embereknek. És szeretné, ha megismernék ezt az ajándékot. Szeretnék, ha találkoznának, szeretné Isten, ha találkoznának ő vele rajtunk keresztül. Közös platformon vagyunk. A kenyér, amit megeszünk, az a Krisztus testével való közösség. És ebben a közösségben Isten ugyanazt bízta ránk, amit nem ugyanúgy, nem ugyanakkor, és nem ugyanolyan módon kell elvégeznünk. Hanem Isten szétosztotta a lelki ajándékait, kiosztotta kinek-kinek az ő kegyelméből. Isten meghívott mindenkit szolgálatba, de személy szerint van hívás, hogy melyik szolgálatot végez, melyik szolgálatba kapcsolódj be. És nagyon érdekes a korintusi levélben, hogy a cselekedetet szétosztotta. Itt egy olyan kifejezés van a cselekedet helyén, ami nem egyszerűen egy emberi cselekedet, hanem olyan cselekvés, amire az Isten indít fel téged. Energéma. Halljuk benne talán a kifejezést, energeó. Az energeó a forrás. Az energia forrása, az energia, ami mozgat. Amit az Isten ad. Az energéma az az eredmény, az a cselekvés, amit annak eredményeként teszel, hogy az Isten mozgat. Hogy az Isten késztet valamire. Tehát Isten meghívott, hogy cselekedjünk. És a 7. vers azt mondja a Korintusi első levél 12. fejezetében, hogy mindenkinek összehordásra adatik az Isten ajándéka. Mindenkinek összehordásra, és így a gyülekezet épülésére adatik. Arra hív az Isten, hogy ebbe a közösbe tegyük bele a magunk részét, és egészítsük ki egymást. És ezért egy a hit, és egy a keresztség. Az Isten tartja egységben az egészet. Nagyon érdekes volt egy beszélgetésem egy héttel ezelőtt, szombat reggel, egy tanítványi kis csoport elején, amikor csak ketten voltunk, és azt fogalmazta meg az illető, hogy most mit csináljak? Mit csináljak a gyülekezetemben? Nyugodjak bele abba, hogy nincsen valódi egység, hanem mindenki csinálja a maga dolgát. Nagyon parányi kis különbség van a kettő között. Mert az Isten művében mindenki csinálja a maga dolgát, nem? Egyénenként az Istennel való kapcsolatból fakadóan csinálja a maga dolgát. De mégis együtt. Egy test részeként, együttműködve a többiekkel, egy közös test részeként a saját részemet beleteszem a közösbe. És ez a különbség a kétféle önálló munkavégzés között. Az egyik munkavégzés az függetlenül a többiektől, és hagyjál engem békén, és képes versenyezni egymással a különböző munkaterület, egy gyülekezeten belül hányszor találkozni ezzel. A másik az egészben gondolkozik, és az egészben gondolkozva teszi bele a maga kis részét felelősséggel. És végül az utolsó, ami közösségként én felírtam magamnak, az egy közös, egy testtel való közösségünknél, hogy ugyanaz a reménységünk. Közös a reménységünk. Az a reménységünk, hogy Jézus eljön szabadítóként. És amikor az egy testnek tagjai vagyunk, és a Krisztus testével való közösségünk a kenyér elfogyasztása, akkor felidézzük azt, hogy mi egyek vagyunk a reménységünkben. A te számodra is, és az én számomra is, és a világ bármely részén élő adventista számára egy a reménység. Nem az, hogy jobb lesz ezen a földön. Nem ez a reménységünk. Az a reménységünk, hogy Jézus eljön, és szabadítóként jön el. És eljön, és magához veszi az övéit. Ebben a reménységben tudjuk élni az életünket. És az a reménységünk, hogy lesz egy új föld, és az új földön fogunk lakni. És ott élhetünk egy örökkévaló életet. Istennel és az ő gyermekeivel együtt. Ez a reménység tart össze bennünket. Még egyszer csak nagyon röviden. A pohár, amit megáldunk, a Krisztus vérével való közösségünk, az életünk, a kenyér, amit megeszünk, a Krisztus testével való közösségünk, és a Krisztus teste azoknak a közössége, akik lemondtak a szégyen takargatásáról, és elismerik, hogy bűnösök, de a hitüket vetik Krisztusba, mint megváltójukba, akik megragadják az élet ajándékát, amit Krisztusban nyertek, akik a szenvedések között Krisztusban élik meg a szenvedéseket, és ezért az Isten a jellemüket tudja formálni, akik járnak abban a küldetésben, amivel Isten megbízta őket, és akik egy reménységben hivattak el, a reménységük Krisztus eljövetele. Én szívemből kívánom, hogy tudjuk megélni mind a két üzenetét az úrvacsorának. A Krisztussal való, vérével való közösséget, és a Krisztus testével való közösséget, most, amikor úrvacsorát fogunk venni. Amen.